Böjte Csaba testvér gondolatait hallják Szent Ágostonról.
Mára én Szent Ágostont ajánlanám, hogy legyen a mesterünk, tanuljunk tőle. Nem tudom, mennyire ismerős, 350-es években született Afrikába, és hát rétor lett. Ugye abban az időben az ilyen, hát nem volt ennyiféle szak, hogy jogász, meg mit tudom, politikus. Ő megtanult jól beszélni, és aztán aki akarta, őt alkalmazta erre. És ő mint tanár is tanította ezt a dolgot, és hát hogy mondjam, nagyszerű, hihetetlen zseni volt, tehát ilyen nyelve forgott, és nagyon izgalmasan, érdekesen tudott beszélni, tehát mindenütt sok ember vette körül. Nos, ebből kifolyólag élte a rómaiak aranyifjú életét. Hogy mondjam, hát olyan sok erkölcsi gátlása nem volt, saját életrajzában megvan a könyve, Confessio, tehát a Vallomások című könyvében le is írja, hogy hát na, egy utcanőtől például lett egy gyereke, vagy voltak ilyen olyan dolgok, amiket ugye egy szentől az ember nem várna el. Na, de leírja, hogy bár mindent megkapott, mégis üres volt a külső világ. És olyan szépen, hát ugye megtérését leírja, hogy hát nyugtalan az én lelkem, még meg nem nyugszik benned, Istenem. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas ez a könyv. Annak ellenére, hogy több mint 1500 évvel ezelőtt írták. És megvan. Mostan, hogy mondjam, Szent Ágoston békét tudott teremteni magába. Hiába ment kifelé. És leírja, hogy nem csak a római élet éjszakájába merült el, hanem elmerült az irodalomban, művészetekben, Vergiliusban, akit nagyon tisztelt, szeretett, de mégse találta meg ott a nyugalmát. Igen. Hát, hogy leírja, hogy jut el az Istenhez, hogy tud ő megtisztulni lelkileg és szellemileg. És azt gondolom, hogy a mai embernek is valahol erre vágyunk mindannyian, hogy valami olyan szépségre, jóságra, ami meghaladja a mi mértékünket. És hát a kereszténység ugye erre próbál így választ adni, hogy igen, a határokon túl ott van Isten szeretete, jósága. És persze felmerül önökbe is a kérdés, meg bennem is sokszor, hogy ez járható ez az út, hogy ezt így lehet csinálni. A szeretet képes sebeket begyógyítani, hídakat verni az emberek közé. Elmondanék egy-két ilyen történetet, amivel úgy megtapasztaltam, hogy igen, érdemes a Jóistenbe bízni, érdemes a Jóistenre hallgatni. Hát ugye, hoztak hozzánk vagy három gyereket. Nagyon aranyosak voltak, de én láttam a papírjaiba, hogy hát apjuk, anyjuk van. Hát akkor miért vannak nálunk? Na. És akkor, hát én bizony mondtam, na, jött a vakáció, gyertek gyerekek, üljünk be, keressük meg. Gyergyó remetén egy eldugott kis Székelyföldön is vannak tanyák, nem csak itt az Alföldön, hát egy ilyen tanyai ház volt. A gyerekek nem is akartak jönni, de azért csak elvittem magammal. És emlékszem, hogy hát ugye a ház elhagyodott volt, távolról látszott. Nem volt kerítés, nem volt majorság, nem volt vetemény. Tehát úgy tűnt, hogy nem él ott senki. A függöny, hát az ablak be volt csukva, de fújta a szél, tehát az is be volt törve. És bementünk, és hát ott fekszik egy székely atyafi, és nézi a Mester Gerendát délelőtt 10 órakor. Na, és nem volt hótrészek, hanem épp egészséges. Na most ez egy tudományos kérdés, egy székely atyafi 11 órakor mit néz a Mester Gerendát? Ebből szerintem akár doktorálni is lehetne. Én egyből kíváncsi lettem, minden, hát mondom, és hol az asszony? Hát szóval megszökött. Na hát, gondoltam, hogy szóval én is. Hát mondom, hogy menjünk, keressünk. Az ő biztos nem, az tudja az utat egyedül is hazafelé. Hát mondom, nem, én hazahoztam a gyerekeket, itt van, maga akar főzni rájuk, mosni, hogy legyen nyári vakációval, minden, nem lenne jobb megkeressük, mégis az asszonykát. Hát azt mondja, hogy menjünk. Na, ugye, hát gondoltam én is, nagy szögött asszony megkeresni. Tehát nem, családi életben mindig a papi cölibátusnál, mindig a kísértés, eszébe nem jut ez, hogy ilyen problémák is vannak a családi életben, nem? Na, hát elindultunk szögött asszonyt keresni. Na, meg is találtuk. Hát az úgy elkezdett velünk veszekedni, hogy borzasztó, nem tudtunk szóhoz jutni. elé került ez, az is férfi is mondott azt. Én álltam, egy darabig próbáltam beleszólni, de nem foglalkoztak vele. Ők ketten jól el voltak egymással. Hűha, gondoltam, hát ez kár volt ebbe beavatkozni, hát nem tudom miféle. Végső kétségbeesésemre megfogtam a gyerekek kezét, és mondtam, gyerekek, gyertek, imádkozzon. És elkezdtük mondani a mi atyánkot. És úgy látta, hogy úgy csendesednek el. Na, üdvözlj Mária, most segíts meg Mária. Mi eszembe jutott, mindent elmondottam a gyerekekkel, és a végére elhallgattak. Ugye szememmel intettem, na fogják meg ők is a gyerekek kezét, hát úgy álltunk V-be, tehát nem lett kör belőle, ők egymás kezét nem fogták meg. Na hát, én, ami eszembe jutott, imádság, mindent elmondtam meg, minden. És utána mondom a férfinak, hogy tudja mit, térjen le. Fogadja meg, hogy többet nem iszik. Ugye a veszekedésből ezt vettem ki, hogy ezt a felesége nehezményezi, hogy közbe berúg a férje. Na hát, le is térgyelt. És akkor mondtam én előtte, Isten engem úgy segél. Mondta utánam, Isten engem úgy segél, hogy többet nem iszok, hogy többet nem iszok. Hogy a családról gondoskodok, hogy a családról gondoskodok, mondta is utánam. És akkor mondtam a végén, és az asszonyt szeretem. Hát szegény férfi, mint a kigyógyította volna meg. Felnézett, olyan kétségbe esettem rá. Én mondta, az asszonyt szeretem. Hát ha valaki ilyen lökött, hogy éjjel vagy délelőtt 10 órakor nézi a Mestergerendát, hát csak a szerelem egyéb ilyen majmot az emberből nem tud csinálni. Hát nem igaz? Hát most hogy mondjam, hát hogyha nem fájt volna neki ez az egész dolog, hogy nézegette volna a Mestergerendát, dehogy is. Na hát, és kimondta, hogy térjen állva a feleségére felnézni, hogy az asszony szeretem. Hát két akkora szeme lett ennek a nőnek, mint egy kávés csésze, hogy mondjam. Na hát, mondtam ma mamának, most maga térjen le, és maga is fogadja meg, hogy többet nem veszek. Azt mondja, most egy sem veszekedett, mondom, nem baj, nem baj. Essünk neki. Na, és akkor aztán ő is mondta, hogy többet nem veszekedik, hogy a családjáról gondoskodik, és mondta, a férjemet szeretem. Ő olyan könnyedén kimondta, mintha meg lett volna olajazva, mintha egész délben próbáltuk volna. Meglepődtem. Na, mondtam, akkor most én nem térgyelek le, de én is megfogadom, a fene-fené teszik is, ha őszig ezt megtartsák, kerítek munkát, mert ugye falopásból éltek, és nagyjából már az erdő elfogyott. Amúgy pásztorok voltak azelőtt, tehát a kommunista időben, tehát hogy értettek, hogy is hívják, és őszre vettem nekik 3 tehenet, és aztán a gyerekek ittak meleg tejet, vagy finom házi tejet, nekik volt munkájuk, úgyhogy mindenki végül jól járt. Hát ez egy sikertörténet. Igen, tehát valamilyen szinten hinnünk kell nekünk azt, hogy Isten azt szeretné, hogy megoldódjanak a problémák. Hogy ha valahol benned szomjúság van, akkor biztos van valahol egy kút, ami oltja a szomjadat, nem igaz? És azt gondolom, hogy ha bennünk megvan ez a nyugtalanság, amiről Szent Ágoston beszél, akkor egészen biztos, hogy van az égben Isten, aki ezt a végtelen utáni sóvárgást, vágyat szívedbe ki tudja elégíteni. És én valahogy mindig ezzel a pozitív hittel mentem neki a feladatokhoz, hogy ha van egy baj, azt meg lehet oldani. Csak azt gondolom, nagyon nehéz, nagyon sokszor nem mernek a fiatalok, felnőttek se, hogy mondjam, őszintén elmondani, hogy mi van bennük. És az a férfi ottan felesége előtt térgyen állva szerelmet vallott, és hogy mondjam, az előtte való sok veszekedés, civakodás, hús, eltűnt. Tehát Jézus Krisztus ezt hihetetlenül jól tudta csinálni. Ugye ott van a Szentírásnak az a története, amikor ugye nagy csütörtök, nagy péntek után föltámad, és mondja, találkozunk a Galileai tengernél. És ott vannak az apostolok, egész ilyen halásznak, kikötnek, folyik a víz róluk, hideg van, fáznak, nem tudom, nem fogtak semmit. És azt írja a Szentírás, hogy ég a tűz, sülnek a halak, és Jézus azt mondja, gyertek, hozzatok, reggelizünk. Melegedjetek meg. Akkor leülnek, és reggeli közben azt mondja, Péter, mondd őszintén, szeretsz te engem? És képzeljék el, hogy Jézus felállt volna, és elévett volna a háta mögül egy kakast, és megkérdezte volna, Péter, mit szólsz, ez milyen madár? Na, szokott-e kukorékolni, vagy nem? Egy éjszaka hányszor, mit szólsz hozzá? Ismerjük el mi egymást. Mi a franci etted 3 évig a kenyeremet, ha nem tudtál eljönni a temetésemre, nem? Meg mondhatod volna ilyen dolgot, ami igaz is lett volna, nem? És Péter szegény mit mondhatott volna erre? Azt, hogy bocsi Jézus, hogy megszülettem, többet nem fog elé fordulni, el is tűntem. És Jézus ott maradt volna egyedül a fene nagy igazával, igaz? Kezdette volna karácsonnyal előle az egészet. De milyen szép, hogy nem leírja az ő barátját, hanem megtanul, ki tud engesztelődni vele. Két autó nem tud úgy összemenni, hogy mind a kettő ne törjön össze. És aztán, amikor ott vagy a kórházban, és folynak a csövek ki belőle, csak akkor mondod, hogy nekem volt igazam. Hát, na, marha jó dolog, nem? Nem lett volna jobb elmenni a másik mellett? Igen. Tehát én azt hiszem, hogy a gonosz lélek szeretne rávenni bennünket arra, hogy egymásnak fájdalmat okozzunk, hogy egymásnak rosszat tegyünk. Én sokszor ugye a gyerekeknek elmondta, hogy a gonosz léleknek nincs keze, nincs lába, ő nem tud megütni bennünket. Ő azt szeretné, hogy én a kezemet adjam oda neki, a nyelvemet adjam oda neki, hogy általam mondjon rosszat rólad. De én azt mondom, nem. Jézus azt mondta, ne térjek le a szeretet útjáról. És ezt olyan sokszor megtapasztaltam, hogy igen, hogyha az ember kitart a szeretet útján, hogy csodálatos dolgok történnek, gyerekekkel is. Ez egy nagyon régi, kedves történetem, hogy hát ugye papi gyűlés, Szent Mihály, búcsú, hát nagy öröm, és én ott vagyok a paptársaimmal. Na mostan ugye szeptemberben Gyulafehérváron kiderült, hogy kevés a gyerek, és mondták, hogy vigyünk oda a gyerekeket. Van egy nagy autó, szóval adtak egy nagyon szép házat, vettünk az autóba, és elvittünk 8 gyereket, aki akart, azt. Na, hát ezek közül bizony, hát volt, aki be tudott illeszkedni, és volt, aki úgy érezte, hogy nem jó. Most képzeljék el, ott ülök a papi gyűlésen, szól a telefon, egy társam kimegy, fix telefonhoz, visszajön nagy vigyorogba, és azt mondja, Csaba testvér, 3 fiad megszökött. Na most, ugye a papok se angyalok, elkezdtek ott röhögni rajtam, nem tudom, éreztem, mindjárt elsüllyedek a föld alá, hát én felálltam, és kimentem az autó felé, hogy na, menjek, keressem meg a szökött fiaimat, úgy éreztem, hogy na nem baj, kőkek, én majd, hogyha elkapom a grabancotokat, akkor kaptok egy-két nyaklevest. De mintha Jézus odaült volna mellém, és azt mondta, de Csaba testvér, te tudod, ugye, hogy ezek a fiúk bármit is tettek, azt nem jogosít fel téged arra, hogy letérj a szeretet útjáról. Hát én erről prédikáltam eleget, hogy elbe tudja ilyenkor az ember, hogy igen, a másiknak szabad hibát bűnt elkövetni, de nekem nem, nem? Tehát az nem válasz a problémára, hogy az ő lám gyertyája kialudt, akkor kifújom én is az enyémet. Akkor még nagyobb lesz a sötétség, nem? És akkor, hát mondtam, na jó van, uram, de legalább a fülükön az egyet csavarok. Na hát most már ennyi örömöm nekem is legyen ebben az életben. És mert Jézus mondta volna, hogy de fiam, képzeld el, a keresztről lenyúltam volna, és ott nyakon vertem volna, Herodes, Pilátus, valakit ott akárki. Hát éreztem, hogy ha ezt tetted volna, uram, akkor én nem lennék a te papod, az biztos. Tehát, hogy mondjam, igaza lett volna, de ott egy-kettőt ott Isten nyilával nagyon ütött volna a keresztövébe, nagyon gáz lenne, nem? Hogy mondjam, pont az az ő nagysága, hogy ott a kereszten haldokolva is imádkozott értünk, hogy atyám, bocsáss meg neki, nem tudják, mit cselekszelek. Hát ezek a gyerekek az engem nem feszítettek keresztre, kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak. Na, gondoltam magamban, persze jó volt, hogy volt 18 kilométer, 100 sebes, onnan indultam Gyulafehérvárig, az adatta, lemegy a feszültség, és én mindig mondom, hogy egy jó pedagógus egy kicsit olyan kíváncsi kell legyen. Na most hallám, uram, hogy ez a fene nagy szeretettel egy ilyen szituációt hogy lehet megoldani, nem? És az emberben ez a kíváncsiság felébred, hogy az érzelmeit, ezeket az állati szintű, hogy is hívják, ott félre tudja tenni, ha átadom én a kezdeményezést az Jóistennek, akkor mindig a csodák útján kötök én ki. Na most mondjam el tovább a történetet, hát ugye vezetem az autót, na hol keresse az ember a szökött gyereket? A város szélén. Amúgy tőlem nem szoktak megszökni a gyerekek, hát de most így történt. Na hát utolérem a gyerekeket, mennek. Na mondom, pont Déva felé. Mondom, hova mentek? És azt mondják, ők mennek vissza Dévára. És persze, hogy kiderül, egyik árvázba szöknek, a másikba a gyerekek. Hát nem olyan nagy tragédia, de hát most az megbeszélhették volna valakivel. Nem tudom, miféle. És mondtam, ilyen ötödikes, hatodikos fiúcskák voltak, hárman. Hát mondom, na fiúk, mit szóltok, milyen messze van Déva? Hát azt mondják, 10 kilométerre. Na hát beültek az autóba, elmentünk a következő kilométerkőig, hát írja 87, azt mondják, sok. Hát mondom, mit szóltok, egy óra alatt mennyit lehet gyalogolni? Hát mondják, 30 kilométert. Na, ha akarjátok, leszálltok, következő kilométernél vállam stopperórával, de akarjátok, el is hihetitek nekem 3-4 maximum. Adtam papír, ceruzácsot, kiszámolták. Azt mondják, hogy sok. Hát mondom, én tanítsam megszökni titeket, nem? Hát hányszor elolvastuk a mesébe, hambubasült, pogácsa, meg mindent, hát itt csak nyáriasan így nekiindultak. Hát a város szélén valami nagy kóborkutyák, ez az eléjön, hétfejű sárka, akármi. Hát egy husám, semmi nincs a kezetekben, nem? Hát csak így. Néztek nagy kerek szemekkel. Mondtam, fiúk, van 3 lehetőség. Az egyik, mentek ti tovább, puszi, integettek, bye-bye. Majd csak lesz valahogy, nem? A másik az, hogy visszamegyünk a kolostorhoz, vágunk jó nagy botokot, közben a lányok sütnek hambba sült pogácsát, meg zsíros kenyeret kennek, meg felöltöztök jó alaposó, hogy a hideg van, akkor éjszaka mégiscsak már novemberben hűvös van, megyünk tovább. Ti mentek, mi integettünk. Néztek kerek szemekkel. De a harmadik lehetőség, visszamegyünk, ti megfogadjátok, hogy több ilyen spontán világkörüli útat nem szerveztek. Szent a béke, megy az élet tovább. Na, döntsetek. Elkezdtek sírni, odabújtak mellé, hát mondták, papbácsi, hogy is mondok ilyet, meg se akartak ők szökni tőlem, meg minden. Na, csak azt elmondták, hogy az óvoni, az iskolában tanítóni, az egyiket ugye, na, varjúnak nevezte náluk a roma szárazású gyerekeknek, könnyen mondanak ilyen csúfat, ők aztán összepakoltak, és másik két fiú nem engedték a barátjukat magukra megszökni, hát ők is mentek vele. Na most álltunk ott a kilométerkőnél, fújt a ruhámat a szél, na mondtam, hamar üljünk be az autóba, mert még valaki azt hiszi, hogy valami pogány szertartás végzünk itt. Hogy mondjam? De olyan öröm volt a szívemben, hogy Jézus nem engedte, hogy letérjek a szeretet útjáról. Mert én azt gondolom, akár mekkora makarenkós pofonokat adtam volna ezeknek a gyerekeknek, ezek sírva nem bújtak volna oda hozzám, nem? Tehát valahol ezt kéne megtanuljuk a jó Istentől, hogy igen, biztos, hogy bántanak, és fáj nekünk, és olyankor jön, hogy visszaüssünk, vagy valamit mondjunk. Nagyon egyszerű ez. De emberek vagyunk. Krisztus által megváltott emberek. És azt gondolom, hogy nem is az a dolgunk, hogy valami nagyon körmönfogó pedagógiai, mit tudom én, makinációval a gyerekeket elkezdjük, hogy is hívják volni, hanem csendesedjünk el, és egész biztos a jó Isten megszólal a szívünkbe. Lelkismertünk olyan útat tud mutatni, amin érdemes elindulni. Szent Ágoston azt mondja, hogy amíg kint kerestem a világban, a boldogságot nem találtam meg. De aki Istennel akar találkozni, nem kell tengereken átkeljen, hegyeken átmásszon. Minden ember a Szent Háromság temploma. Tehát ez az emberi méltóság. Ugye azt mondjuk, hogy az ember utazás a semmiből a végtelen felé. Anyád méhébe két sej találkozik, és megszületsz, elkezdesz járni, beszélni, hogy mondjam, tanulni, önmagadat kibontakoztatni, és a cél az, hogy felnőj oda, hogy a Szent Háromsággal egy asztalhoz üljél. Csodálatos feladat, nem? Isten szeretné megosztani velünk a létezés örömét. Annyira szép maga Jézus úgy mondja, hogy azt szeretném, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, és örömötök teljes. Milyen szép. Tehát arra születtél, hogy igen, felfedezd azt, hogy hogy nem vagy egy lakatlan sziget. Az advent csendjében fontos lenne, hogy megtanulj imádkozni. Nem mi atyánkot mondani, azt is kell mondani, persze, hanem elcsendesedni is. Hinni azt, hogy igen, a nagy Isten, hogy mi van ilyen rossz ízlése, hogy pont az én szívembe akar otthont venni, nem tudom. De hát ha már ez van, akkor bízzak benne. És hogyha ne talán rosszakot követtem el, vagy tévedtem az életbe, hát ugye autóval jövünk ide, a legtöbb embernek ott van a GPS. Az én kollégáim is jól elmentek a GPS-szel, de mindegy. Igen, valaki hozott egyből ide jött. De sokszor eljátszottuk, ugye, hogy az ember vezet, és a GPS elkezdi mondani, hogy túl gyorsan mész, túl gyorsan mész. Hát én nem azért ősültem meg, hogy nekem valakit mondogassa, hogy menjek, hogy nem menjek. Ilyenkor ilyen hanyat mozdulatta, kikapcsolja az ember azt a masinát, és vezet nyugodtan, higgadtan, férfi büszkeségével, és egyszer csak azt veszi, hogy eltéved. Na hát ilyenkor megint visszaadja alázattal, szerényen a masinának a hangot, és ő nem azzal kezdi, na mondtam, kellett neked neki. Annyira méltányolom ezt, hogy ő sírják, hogy ilyenkor mindig azt mondja, hogy újra tervezés. És akárhogy lementem a térképről, onnan is el tud vezetni a célba. Hát egy, mit tudom, ott az égen kering egy műhold, nem tudom mekkora, mint egy mosógép, vagy akármi. Én abban tudok bízni. Hát akkor miért nem tudok bízni a jó Istenbe, aki a lelkismeretem által ugyanezt mondja nekem, hogy újra tervezés, advent van, nagyszerű, kezd előről. Biztos, hogy meg tudod te ezt oldani. Hát az öreg Nikodémus Jézussal találkozik, és hát nem tudom ez a Nikodémus miket mondhatott Jézusnak, mit nem, de azt mondja Jézus, hogy hát, amit mostanig csinálta, az egy nagy nulla. Na, újra kell születni, igaz? Ezt mondja Jézus neki. Tehát nem azt mondja, hogy fiú, elment az utolsó volat, adjő, na, kár, hogy most kerestél meg. Nem, öreg vagy, de újra tudsz születni. Most, ette pillanatban. Ott a jobblaton a keresztem. Ő maga bevallja, hogy mi ezt megérdemeljük. Tehát a kereszt halál, tehát az eléggé macerás dolgokat, húzós dolgokat csináltak ezek a fiúk, hogy ő azt mondja, hogy én ezt megérdemlem, hogy itt a kereszten meg fogok halni. És mégis Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát még ott is újra lehet tervezni. Igen. Merjünk hinni abba, hogy nem a papbácsi kell nekem megmondja, nem is a nem tudom, hogy mondja, valami tenyérjós, vagy babonás, akármi, hanem az imádság csengébe Isten képes szólni hozzánk. Lelkismereti szabadság. Ennél csodálatosabb dolog nincsen. Tehát, hogyha őszinte legyek, hogyha ott van például a Szovjetunió. Engem 90-ben meghívtak Nagyszőlősre, tartsak egy misét. Ott volt egy 70 évig raktárnak használtak egy templomot. Az emberek lebontották ezeket a pócrendszereket, kihordták. Most el lehet képzelni, hogy néz ki egy ilyen kommunista, hogy mondjam, na, templom, ami azt hiszem azóta nem is meszeltek, mint raktárcserőst tartottak karba. Pór, mocsok, a templom berendezéséből semmi sem volt. Kiraktak egy asztalt, és mondtuk a misét, és az emberek térre borultak, és imádkoztak. És én akkor gondolkoztam el, hogy 70 éven keresztül az emberekből próbálták szisztematikusan, és nagyon-nagyon profi módon ugye kiirtani azt, hogy hát itt a kommunista párt megmondja, mit kell csinálni, és annyi, pont, kész, nem kell sokat gondolkozni. Hát ugye önök is látok időseket, Magyarországon is nagyjából hasonló volt, Romániában is az elképzelés. Az ember egy tabula rasa, majd a tanítónéni azt ír rá, amit a kommunista pár diktál, és megszületik az új embertípus. Nem született meg. Ezek az emberek letérgyeltek, és imádkoztak. Döbbenetes volt. És elgondolkoztam, hogy tehát nem attól változott meg Szovjetunióban a mentalitás, hogy oda ment, mit tudom, 500 nagyszerű pap, vagy 1000, vagy valami egy tévéadó, meg kezdte nyomni a szöveget. Nem. Egyszerűen a lelke mélyéről felbudjant az emberekbe. Vagy például olyan érdekes, ugye Amerikában is mostan 95% egy pártnak a szövegét nyomja ezerrel, leosszák kártyalapokkal, mindenféleképpen, és az ember elmér a csendbe, és szavaz. Többenetes, nem? Tehát én ebbe hiszek, hogy benned, bennem van egy iránytű. És én igazából egy dolgot tudnék csinálni, megfognám a kezedet, és bevezetnélek ebbe a szentélybe. És azt gondolom, hát ha valamiben remélkedhetünk, az az, hogy mindannyiunkban ugyanaz az iránytű van. És hogyha te elindulsz lelkismeredre hallgatva, akkor egész biztos találkozunk. Én mehetek a magam ferences útján, te mehetsz a magad másik útján, de a lelkismeretre fényénél megyünk, akkor jó testvérek leszünk, és találkozni fogunk.
Böjte Csaba testvér gondolatait hallották Szent Ágostonról.